con otra gente de ti nunca sale nada.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Jézus Krisztus meghalt értünk, és hogyha elfogadjuk személyes megváltónknak, akkor üdvösségünk van. Hogyha ebbe belegondolunk, hogy ez milyen hatalmas dolog, akkor itt nincs helye szomorúságnak. Ez nagyon sok nehéz helyzetből ki tudja emelni az embert lelkileg.
Mikor megszólítottál, mikor magadhoz hívtál.
Sok szeretettel köszöntjük a Lélekhangoló hallgatóit. Én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Gyermekkori kötelesség tudatból kialakult elköteleződés és örömteli követés, amiről vendégünk Gyulai Máté számol be hallgatóinknak. Máté a családtagjaival is osztozik Isten hitében, de ügyvédi munkájában és baráti kapcsolataiban is meghatározó, amit Isten szavaként magába szív Kispesti Evangélikus gyülekezetében és személyes Isten kapcsolatában. Gyulai Mátéval beszélgetek, őt követően pedig második vendégünk, Farkas Sárlott, a Deák téri Evangélikus Gimnázium magyar hittan tanára lesz.
Belőlem sosem lehet elég.
Vendégem Gyulai Máté a Lélekhangoló műsorban, aki ügyvéd, és egy gyülekezetbe járunk. Mi a te első kötődésed az evangélikus gyülekezethez?
Üdvözlök mindenkit! Az én első kötődésem az evangélikus gyülekezethez, hogy 7 éves koromban édesanyám elhozott a Kispesti Evangélikus gyülekezetbe, és máig vele járok ebbe a gyülekezetbe vasárnaponként, alkalomattán a hétközi alkalmakon is részt veszek, de jellemzően azért a vasárnapi istentiszteleteken vagyok jelen. Most leszek 33 éves novemberben, úgyhogy ez egy hosszú időnek mondható.
Van egy különlegesség a családotokban, a közösségekbe, gyülekezetbe járással kapcsolatban, amit nekem elmondtál, és megoszthatnál a hallgatókkal, hogy hogyan működik az egyházi kötődés a ti családotokban.
Igen, hát a mi családunk dinamikája úgy néz ki, hogy édesapám katolikus, édesanyám pedig evangélikus családból származnak. Van egy bátyám, ő 5 évvel idősebb nálam, ő katolikus lett, én pedig anyukám vonalát követve evangélikus lettem. Apukám és a bátyám, ők ide járnak szembe a templom téren a Nagyboldogasszony templomba, én pedig anyukámmal ide a Kispesti Evangélikus gyülekezetbe. Nekem ezek az alkalmak az édesanyámmal egy közös idő, egy együtt töltött idő. Amikor még otthon laktam, akkor ugye anyával elsétáltunk ide a templomba, közben is beszélgettünk, hazafelé pedig ugye arról beszélgettünk, hogy kinek miről szólt az istentisztelet, mit adott neki. Utána pedig otthon a vasárnapi ebédnél ott a apukámék is elmondták akkor, hogy nekik mi volt a templomban, és ezeket beszéltük meg. És ez a mai napig így van, azzal a különbséggel, hogy már ugye nem lakunk otthon a bátyámmal, de azért a vasárnapi ebédekre hazajárunk, az kötelező program.
Ez nagyon idillien hangzik, és nagyon szépen. Szerintem vagyunk azért néhányan, akik nem minden esetben a templomban elhangzottakról gondolkodnak, hanem amint kilépünk a kapun, ez szinte néha el is illan a fejünkből. ez egy nagyon jó példa, hogy erről beszélgettek hazafelé menet, meg ebédnél, de hogyan lettél egy ilyen Isten igéjét és az itt elhangzókat komolyan vevő felnőtt emberré, mert nem erre visz a világ, téged is nagyon sok minden ér, sok gond emészhet akár, amit áthozol a hétköznapokból a hétvégére is. Hogyan lehet ezt kizárni, hogy lehet ez ennyire fontos tényező az életedben és az életetekben?
Kezdetben nekem is ez egy szokás volt csupán, hogy ugye járok a gyülekezetbe és Isten tiszteletre. Nyilván nekem nagy segítség volt, hogy a családom vallásos. Tehát az, hogyha mondjuk eltérő véleményt képviseltem volna, akkor azt meg kell tudni védeni, csak ugye három az egy ellen vitázni nehéz, illetve láttam a jó példákat a szüleimen keresztül. Szerintem ezek a családi minták nagyon fontosak. És nyilván mindenkinek az életében vannak hullámvölgyek, amikor távolabb kerül Istentől, illetve közelebb van hozzá. Én azt gondolom, hogy hosszú távon, ami nekem megtartó erő volt, az ez a családi közösség.
Lélekhangoló.
Mit tudsz a szüleid hitéről, hogy nekik hogyan vált ez olyan fontossá? És ráadásul külön egyházban, külön felekezetben más-más emberek hoztak szintén a múltjukból valamit.
Igen, hát azt tudom a hitükről, hogy nekik titokban kellett ugye megházasodni a kommunizmus miatt. Szatmár megyéből származnak, anyukám Kölcséből, az egy evangélikus falu, és ott volt a kölcsei evangélikus templomban titokban a egyházi szertartás. Nekem ez egy ilyen üzenet, hogy ezért fontos volt, hogy legyen egy egyházi esküvőjük is. Apának egyébként akkoriban, ha jól tudom, nem volt olyan fontos a hit. Meg volt ő is keresztelve, de nem gyakorolta. És fiatal korában sem gyakorolta, még ott vannak emlékképeim, hogy azért ő más ember volt, és hát neki is van egy ilyen jelenfejlődése, hogy élesen elválasztható mondjuk az óember és az új ember nála.
Egy ilyen megtérése gyakorlatilag?
Egy megtérése pontosan, és ez is nekem egy nagyon jó zsinórmérték, vagy egy példa előttem, hogy itt nagyon komoly változások lehetnek az ember életében. Ugyanez elmondható a bátyám életéről is. Ő is teljesen máshogy viselkedett korábban, más volt az élete, a döntései, amiket hozott, és ő 5 évvel idősebb, mint én. Az utóbbi 10 évben már nála is, ugye ezt látom, hogy ő is ezen az úton jár.
Nem nehéz akkor neked egy ilyen jó fiúként szintén ezt észlelned az életedben, hogy esetleg volt-e időszak Isten előtt és Isten után, vagy személyes Isten kapcsolat és komoly hit, illetve még nem annyira megélelt hit között volt különbség az életedben?
Nálam nem volt ilyen éles a kontraszt. Az én életemben, ami az első próbatétel volt a hit szempontjából, az az egyetem volt. Ott volt az első olyan közösség, ami nem egy keresztény közösség volt. Ott mondjuk a általánosságban nem hisznek Istenben, nem vallásosak, hanem így a tudományban hisznek, egy világi, tudományos gondolkodásmód. És ott mindent megkérdőjelez az ember a hitével kapcsolatban is, amikor látja, hogy a tanárok mondjuk, akikre nyilván fölnéz az ember, hogy mondjuk szerintük nincs Isten, és hogy teljesen más logikával gondolkodnak, mint amit korábban láttam. Én ott egy ilyen bezárkózást választottam, nem tértem el ettől, amit otthonról hoztam, illetve a korábbi iskolákból. Nehéz időszak is volt emiatt, mert nem találtam társakat, akik hasonló gondolkodásúak lettek volna. És utána ezt követően, az egyetem után, hát ugye még voltam jelölt 3 évig, és akkor utána egyéni ügyvéd lettem. Ott volt az, amikor megtapasztaltam az isteni gondviselést először. végig tapasztaltam, de ott volt az, ami nekem nagyon sokat jelentett, hogy Isten rendszeresen támogatott és megsegített engem. Ugye itt komoly dolog volt ugye egy egyéni vállalkozást beindítani, nagyon könnyen tönkre mehet az ember, és csődöt mond, nem tudja fizetni az adókat, hogyha nincs ügyfél. De valahogy mindig úgy alakult, hogy csörgött a telefon, és minden hónapban lett valahogy.
Az egyetemen miben érezted jogászképzésben azt, hogy Isten nincs ott a gondolkodásában a tanároknak, mert ez megütötte egy picit a fülem. Annyira más tud lenni a hozzáállás bizonyos dolgokhoz, tehát hogy te már megérezted a gyermekkori tanulmányaid után, hittanos múltad után is, hogy itt valami más van, és miben? Megfogható ez így valahogy?
Abszolút. Ott mindenki könyökölt, mindenki a saját magával foglalkozott, hogy ő előre jusson, nem segítették egymást az emberek. A dicsőséget saját maguknak keresték, megtartották maguknak. Hiányzott egy ilyen kötőerő az emberek között. Ez, amit korábban természetesnek találtam. Egy ilyen testvériesség, hogy segítünk a másiknak, hogyha ő gyengébb. Itt a gyengéket hátrahagyták. És hagyták kihullani, senki nem nyújtott nekik segítőkezet, tehát farkas törvények uralkodtak.
Téged befolyásol, vagy meghatároz ez a gondolat, akkor most a munkádban, vagy lehet ezt valahol képviselni, abban, amit most csinálsz, hogy ügyfeleid vannak, itt jogi szabályok vannak, ügyek vannak, de mégis valahol hívő emberként legyen ott számukra?
Lehet is képviselni, igen. Nehéz megoldani, én ezt úgy tervezem, hogy majd egy nagyobb anyagi stabilitás után lehet mondjuk pro bono ügyeket vállalni nyugdíjasoknak, akiknek tényleg kevés ugye anyagi forrásuk van mondjuk egy ügyvédet megfizetni, de az ő ügyük is, nekik is rendkívül lényeges a saját életükben. És hát most ezt azért nem tudom megtenni olyan mértékben, amilyenben szeretném, mert ugye nyilván, hogy így mondjam, Mari nénitől nem lehet elkérni azt a díjat, amivel rentábilis maradhat az iroda. Úgyhogy most így adásvételekből tartom fent magamat, de szeretném a későbbiekben azért ezt is szem elé venni.
Az evangélikus lélekhangolóban Gyulai Máté ügyvéd, a kispesti evangélikus gyülekezet tagja. Hogyan beszéled meg Istennel, vagy van-e olyan, hogy elé viszel ügyeket, vagy elmondja neked a véleményét valamivel kapcsolatban? Volt ilyen tapasztalatod?
Egyszer volt ilyen ügyem, az egy büntető ügy volt, amiben egyébként én nem foglalkozom, csak el kellett vállalnom én kirendeléses alapon. Most így nem mennék bele az ügybe, de ott én egy komoly igazságtalanságot éreztem, ami az ügyfelemet érte. És ott én tényleg imádkoztam, hogy ott szülessen már olyan ítélet, ami így tényleg az igazságot helyreállítja. Ez még a mai napig nem történt meg. Első fokon kedvező volt, másodfokon kedvezőtlen, és most újra lefolytatják az első fokot. Úgyhogy ez még a mai napig a levegőbe lóg, de ez nekem szívügyem, hogy kedvezően záruljon le a számára az ügyfelemnek.
A Biblia mit jelent számodra? Hogyan olvasod?
Én nagyon szeretem az evangélikus hitem kapcsán az öt szólát, amit Luther fogalmazott meg, hogy egyedül szentírás. És Isten szavát elsődlegesen a szentírásból ismerjük, és nagyon fontos, hogy ahhoz ragaszkodjunk, ami a szentírásban le van írva, és ne menjünk el tévutakra. Itt is egy értelmezését tekintve én pozitivista vagyok, tehát én a írott szöveget értelmezem, próbálok nem elrugaszkodni, mert ugye itt most lehet az is, hogy úgy mondanám, hogy le van egy láthatatlan szentírás, amúgy sokan úgy gondolkodnak, hogy olvasnak valamit, de a saját elképzeléseiket is beleszövik, amit én nem tartok feltétlenül jónak, mert az téves értelmezésekhez vezethet. Ugye én jogász vagyok, a jogszabályokat is úgy olvasom, ahogy le van írva. De nyilván nem tudom úgy értelmezni, mint egy teológus lelkész, mert nem tudom úgy történeti kontextusba helyezni, de hát nyilván ezen lehet fejleszteni, olvasni kell mellé. Hogyha van időm, akkor szoktam is, nagyon izgalmas olvasmányok vannak, és akkor jobban is érthető a szentírás, hogyha ismerjük a kontextusát.
Mikor érint meg, azért érzelmileg is arra nincs szükséged se annyira, vagy hogyan éled ezt meg?
Természetesen megérint érzelmileg is, ugye ez a célja az egésznek, hogy addig kell olvasni a Bibliát, amíg nem találunk egy olyan igét, ami betalál. Tehát erre próbálok figyelni én is, hogy én este szoktam olvasni. Minden nap olvasom, sajnos reggel nem tudom, mert nagyon nehezen kelek, de addig kell olvasni szerintem, amíg valami betalál. Most Gyulán voltam egy evangélikus igehirdetésen, és ott az volt a feladat, hogy mondjuk el a mellettünk ülőnek, hogy te Isten szent népéhez tartozol. És ez nekem ez volt az, ami így betalált, hogy a párom, aki mellettem ült, nekem is elmondta, hogy én Isten szent népéhez tartozom, én is elmondtam neki, és mondjuk így az egész hétre elvittem magammal ezt az üzenetet. Ezek feltöltik az embert. Hogyha talál az ige hirdetésben egy olyan pontot, ami szól neki, vagy otthon olvassa az igét, ami betalál neki, akkor ez feltölti az embert. Én ezt mondom a Szentléleknek a munkájának, hogy ez hosszú távon formálja az embert.
Mit jelent neked, vagy miért ad az, hogy Isten szent népéhez tartozol, és hogyan élhető meg jól a különböző keresztény felekezetek közötti közösség és egység szerinted? Te ezt tapasztalod kicsit a családodban is?
Nekem azért fontos ez az üzenet, mert ez maga az örömhír, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, megváltott minket, és hogyha elfogadjuk személyes megváltónknak, akkor üdvösségünk van. Hogyha ebbe belegondolunk, hogy ez milyen hatalmas dolog, akkor itt nincs helye szomorúságnak. Ez nagyon sok nehéz helyzetből ki tudja emelni az embert lelkileg. És ebben az üzenetben osztoznak a katolikus testvéreink is, tehát a lényegi kérdésekben úgy gondolom, hogy nincsen különbség.
Szoktál-e gondolkodni azon, hogy miért van mégis annyi felekezet? Tényleg nagyon sok kis gyülekezet is van. Szétaprózódás is van, és nem csak az a 3-4 nagy felekezet, akikre úgy elsőre gondolnánk.
Ugye másra helyezik a hangsúlyt. Ugye a karizmatikusok hát szerintem ott tévednek, hogy a Szentlélek munkájára helyeznek túl nagy hangsúlyt Jézus Krisztus helyett. Tehát, hogy ők viszont tartják ezt a véleményüket, hogy az viszont szerintük úgy helyes, akkor nyilván ők alakítottak egy külön csoportot. A katolikusok a cselekedetekre helyezik a nagyobb hangsúlyt, mi evangélikusok a hitre és a kegyelemre, Jézus Krisztus mellett. De én azt gondolom, hogy miután Jézus Krisztust mindannyian valljuk, ez az, ami egyébként összeköt minket, és ez a lényeges. Én egyébként elmegyek egy katolikus misére, egy református ige hirdetésre is, és ott is ugyanúgy jól tudom érezni magam. Persze nyilván a evangélikust részesít a előnyben, tetszik a szerkezete, a felosztása, hogy itt azért az ige hirdetésen van a hangsúly, de azt hozzátenném, hogy azért nálunk is az úrvacsora a legfontosabb az Isten tiszteleten. Tehát, hogyha valamit mondani kell, hogy mi itt a lényeges, akkor az úrvacsorát mondanám.
Egyébként ezzel a katolikusok egyetértenének, mert számukra is, ha jól tudom, a misén a csúcspontja az áldozás. Édesapádékkal együtt egyetértenél, nem?
Abszolút. Én is például szeretném, ha nálunk is minden vasárnap lenne úrvacsora.
Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más hely, hol megpihenheted. Nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet. Amit gondolattal tettem, hogy szóval elkövettem, teremts újra tiszta szívet bennem.
Mi az, amit elvársz egy gyülekezettől, vagy a gyülekezetettől? Mint közösség, mit ad neked a gyülekezet, illetve mennyire fontos ez a közösségi jelleg?
Nagyon fontos. Én azokra a gyülekezeti tagokra vagyok leginkább büszke, akik ezt a láthatatlan munkát végzik, hogy ugye eljövök az Isten tiszteletre, és minden működik, a hangosítás, a takarítás, a kertrendezet, a virágok ki vannak készítve az oltára, a gyerekeknek a külön alkalma biztosítva van, amit ugye mi nem is látunk, hogy ott mi történik bent, de ugye itt mondjuk vannak ilyen éves beszámolók, és akkor gyerekek ilyen sugárzó szemmel mondják, hogy milyen jók voltak az alkalmak. Ezeket a munkákat mindenki elvégzi saját maga, és ez szerintem működik, és ez onnan látszik, hogy egyre többen vagyunk. Tehát ez a kispesti evangélikus gyülekezet elég szép számú és egyre bővülő.
Aki nem akarja exponálni magát, vagy nem tud úgy odalépni máshoz, az is megtalálja helyét egy gyülekezetben? Te hol látod a helyedet benne? Hogyha hasonlíthatjuk egymáshoz magunkat, te is, meg mi is, a mi családunk, egy csöndesebb, kevésbé mozgalmi ember ott a gyülekezetben, nekünk hol a helyünk?
Igen, hát itt kritikával kell illetnem saját magamat, mert én eléggé kivontam magamat a munkák alól, hogy nekem ugye dolgoznom kell, sok a munka, stb. Ezt azért ki kell mondani, és kritikusnak kell lenni mondjuk saját magammal szemben is. Az mondjuk nyilvánvaló, hogy igen, én nem szeretem exponálni magam, nem lennék mondjuk felügyelő, vagy aki rendszeresen szerepel a gyülekezet előtt, de mondjuk vannak olyan háttérmunkák, a takarítástól kezdve, amiben ki lehetne venni a részemet. A legutóbbi ilyen, amikor a missziói alapnak a sorsáról döntöttünk, hogy ki kapja meg ezt az összeget, és most egy ilyen keresztény lovastanyának ítéltük oda ezt a pénzt, leültünk itt a gyülekezeti teremben a tagokkal, átbeszéltük, ugye a gyülekezeti tagok javasolhattak alapítványokat, egyesületeket, különféle szervezeteket, részletesen átbeszéltük, mindenki elmondta véleményét. Nyilván én egy ilyen jogi szempontból közelítettem, hogy megnéztem az éves beszámolókat, hogy ki hogyan áll anyagilag, és közösen döntöttünk utána.
Mit jelent számodra a kereszténységben a misszió?
Én kicsiben gondolkodom, akik körülöttem vannak. Ez ugye két dologban nyilvánul meg számomra, hogy én beszélek az ismerőseimnek arról, hogy én hogyan gondolkodom, és nekem nagyon sok olyan ismerősöm, barátom van, aki egyébként nem keresztény, és teljesen más életet él. Én el szoktam mondani, hogyha szerintem ők nem a helyes úton járnak. Figyelmeztetem őket. Ami nyilván egy konfrontáció, és ezeket meghallgatják, de nem foglalkoznak vele általában. De itt ugye nem az a reakció erre, hogy akkor most megszakítanám vele a kapcsolatot, hanem ugyanúgy ott vagyok, a szeretetem, a barátságomat ugyanúgy élvezik, és élvezni is fogják, De én, ahogy gondolkodom, azt azért elmondom. Illetve nem igazodok mondjuk társadalmi sztenderdekhez sokszor, mondjuk ha ő elmegy inni, vagy azzal kérkedik, hogy mondjuk egy buliban hány nővel ismerkedett meg ilyesmi, akkor ott azért el kell mondani, hogy én ezt máshogy gondolom. De ő nyilván emiatt ő nem fog megváltozni rövid távon, de hosszú távon lehet, hogy igen.
Mi az, amiben szeretnél az Istennel való kapcsolatodban előrelépést, vagy ha van egy ilyen víziót, hogy hova szeretnél eljutni, miben fejlődjön, vagy legyen jobb az Istennel való közös járásod, utad?
Én a keresztény jelen fejlődés során azt tartom a legfontosabbnak, amikor egyre alázatosabbak tudunk lenni. Én ebben szeretnék fejlődni, ebben szerintem mindig van hova fejlődni. Itt vannak előttem példák, a gyülekezetben is, a családban is, látom, hogy hova lehet mondjuk felfejlődni e tekintetben. Hát, hogy aztán, hogy ez hogyan lehetséges a részemről, én ezért csak imádkozni tudok, ez szerintem kegyelemből adatik, egy hosszú folyamat lehet, de remélem, hogy tudok e tekintetben fejlődni.
Életem legszebb napja volt, mikor megbocsátottál.
Milyen ige bátorított téged leginkább mostanában?
A legutóbbi ige, éppen erre már utaltam korábban, amikor, mert ez éppen múlt héten volt, ugye a gyulai evangélikus gyülekezetben, hogy te Isten szent népéhez tartozol. Nem tudom, hogy ez most, azt hiszem, Ézsaiás volt talán az alapja. Nekem ez volt, ami így erre a hétre feltöltött engem. Ugye az örömhír miatt, amit említettem korábban.
És érdekes, hogy ez egy ószövetségi örömhír, amit új szövetségi hívőként hogyan gondolsz tovább? Mit ad neked hozzá az, hogy Jézus ott van az Isten kapcsolatodban, hogyha még ezt az utolsó kérdést föltehetem?
És igen, és nagyon érdekes, hogy egy ószövetségi ige mennyire aktuális a mai napon is. Ez egy időtálló ige. Tehát régen is ez volt a fontos, és egy mai ember életében is ugyanez a fontos. A célunk az üdvösség elérése, és ehhez nekünk van egy nagy örömhírünk, hogy Jézus már elvégezte helyettünk a megváltást, a mi megváltásunkat, a munkát ő elvégezte, ezt nekünk el kell fogadnunk, és ez kegyelemből lehetséges.
Itt a Lélek hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
Rádió Misszió.
Önök továbbra is a Lélek hangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Hogy milyen szerepet kaphat Handel messiása egy kislány életében, és hogyan tanít Istenről egy Krisztusban hívő magyar tanára műelemzések során? Ezek is szóba kerülnek vendégünkkel, Farkas Sárlottal, a Deák téri evangélikus gimnázium magyar hittanszakos tanárával. Vendégem Farkas Sárlott, a Deák téri evangélikus gimnázium magyar és hittantanára. Kezdjük azzal, hogy a te életedben hol jelent meg először Isten? Gyerekkorodban már jártál gyülekezetbe?
Szeretettel köszöntöm én is a műsornak a kedves hallgatóit. Igen, én alapvetően gyülekezetbe járó családból származom, de persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az embernek személyessé is válik a hit. És nekem nagyon érdekes volt az életemben, hogy 6. és 7. koromban lett egy hívő zongoratanárom, a csoportunk szolfés tanára is, és 7. korunkban kitalálta, hogy zenetörténetet fog tanítani, és ő gyakorlatilag a zenetörténeti stúdiumba építette bele az evangéliumot. ami engem a legjobban megérintett, az a Händel messiás volt, és hát az a részlet, amiben ugye az Ézsaiás 53 alapján Jézus szenvedés történetének a proféciája van, és amilyen dinamikus, tehát le is játszotta a tanár nekünk ezt a zenét, megállt, aztán utána zongorával többször a fájdalmak férfia és betegség